tanulmányban az egyéni nyelvek szerveződéséről, azaz a mentális nyelv rendszeréről beszélnek, akkor általában ezt a kognitív nyelvet, mint zárt rendszer képzelik el. Ennek a felfogásnak a hagyományai tulajdonképpen a nyelvtudományban már igen régóta, a 20. század eleje óta jelen vannak. Ferdinand de Saussure ugyan nem közvetlenül beszélt a kognitív nyelvről, mint zárt rendszerről, de közvetve mindenképpen el lehet mondani, hogy ilyennek látta az egyéni nyelv szerveződését. Amikor ugyanis a belső-külső nyelvészeti vizsgálódás kettősségét, mint dihotómiát bevezette, akkor tulajdonképpen valami hasonlót fogalmazott meg a nyelvek rendszertanával kapcsolatban. Azt mondta a sakk hasonlatával élve, hogy ha a nyelv egy sakk, akkor a nyelv belső rendszeréhez tartoznak a sakk játékszabályai, illetve a sakkbábuk formája, amelyek tulajdonképpen a funkcionális helyzetüket, szerepüket határozzák meg a báboknak a rendszerben, de nem tartozik hozzá a nyelv belső rendszeréhez, például a sakkfigurák vagy a tábla mérete, netán az anyaga. Ezek olyan külső, járulékos tulajdonságai jellemzői a nyelvnek, amelyek gyakorlatilag mint külső, mellékes, járulékos tényezők értendők, hiszen a nyelv játékszabályi, a sakk játékszabályi autonóm módon, önellően működnek. Saussure ugyan a nyelvet többnyire, mint a kollektív tudatban élő közösségi nyelvet fogta föl, viszont azáltal, hogy az úgynevezett szétosztott szótár koncepcióval ezt a kollektív tudatban létező nyelvet gyakorlatilag az egyének között szétosztotta, az egyéni pszichikumban létező nyelvekről is beszélt. Azt mondta ugyanis a kollektív tudatban élő nyelvvel, a lánggal kapcsolatban, hogy úgy él a társadalomban, mint a valamennyi agyban tárolt lenyomatok összege, körülbelül úgy, mint egy szótár, amelynek azonos példányait szétosztották az egyének között. A szétosztott szótárelv megjelenésével tulajdonképpen a nyelv már két szinten lesz értelmezett Saussure-nél is, elsősorban, mint a kollektív tudatban értelmezett közösségi nyelv, másodszorban viszont, mint pszichikai entitás. Ilyen értelemben pedig a mentális nyelvről is fogalmaz meg állításokat Saussure a belső-külső dihotómia kettősségével, és a kognitív értelemben vett, a pszichikai entitásként kezelt nyelvet zárt rendszernek tekinti. Saussure-nél sokkal exaktabb és explicitebb formában, és kifejezetten az elmére vonatkoztatva fogalmazza meg ugyanezt Noam Chomsky, amikor a modularizmust, mint elméletet hirdeti meg. Chomsky szerint a nyelv az egy általános, absztrakt rendszer, ez az, amit univerzális grammatikának nevez. Ez az univerzális grammatika pedig egy főként szintaktikai meghatározottságú modul, mégpedig olyan modul, amely teljesen zárt és autonóm módon működik. Tulajdonképpen önmagába záródó, azaz enkapszulált modul. Ez a modul pedig velünk születik, tehát innát jellegű. Körülbelül két évig tulajdonképpen alszik az agyban Noam Chomsky vélekedése szerint, majd a nyelvelsajátítás során a második év tájékán egyszer csak hirtelen biológiailag programozott módon működésbe lép. Hát ha ez a klasszikus vélekedés a nyelvtudományban, amely aztán Noam Chomsky révén valamelyest a kognitív pszichológiában is megjelenik, és ha manapság már nem is mondható kizárólagosnak ez az elképzelés a kognitív pszichológiában, de kisebb-nagyobb változtatásokkal még mindig meghatározó eleme a pszichológia felfogásának is, érdemes talán megnéznünk azt, hogy az empirikus eredmények, a kísérletek, tesztek mennyiben igazolják ezt a vélekedést. Ha igazolják, akkor hogyan kell ezt elképzelnünk, ha nem igazolják, akkor pedig mit kell helyette föltételeznünk. Hát ha valamiféle nyelvi modult keresünk az agyban, akkor mindenek előtt a neurolingvisztikai mérések irányába kell tájékozódnunk. Ezek azonban nem mutatnak semmiféle nyelvi modult meglétére. Bár korábban az idegtudomány is hajlamos volt a genomban, a génállományban kódolt struktúrákat feltételezni, az ilyesfajta elképzeléseket idővel módosítani kellett az olyan szelekciós jelenségek felfedezése miatt, amelyek szerepet játszanak az idegsejtek megformálódásában, genezisében és születés után is működnek. Ezek ugyanis arra utalnak, hogy a szerkezeti innátizmus az nem igazán megalapozott. A specifikus struktúrák, tehát azok az agy területek, amelyek dominánsan egyik vagy másik funkcióra specializálódnak, ezek folyamatosan alakulnak, mégpedig mind endogén, mind pedig exogén hatások következtében. Tehát a genom, a génállomány mellett a kontextus is meghatározó lesz. A génállomány ugyanis ahelyett, hogy pontosan kijelölni, hogy bizonyos agyterületek milyen funkciókra fognak specializálódni, ezt nem pontosan határozza meg, csupán valószínűsíti, hogy adott körülmények között hogyan fog az agy funkcionálisan strukturálódni. A genom ezek szerint tehát nem egy biológiai programként értelmezendő, ahogy mondjuk Noam Chomsky vélekedésében feltűnik, hanem sokkal inkább egy sor megkötésként, mégpedig olyan megkötésként, ami aztán bizonyos kereteken belül megenged némi változatosságot. Ez az epigenetikus megközelítés tehát egy rést feltételez a genotípus és a fenotípus között, ezáltal pedig teret enged a változatosságnak, a környezeti kontextuális hatásnak. Mindezt természetesen kísérletekkel is igazolták. Mindenekelőtt neurontranszplantációs kísérletekkel bemutatták, hogy az idegsejtek nem eredendően specifikusak bizonyos szerepekre, hanem a környezet révén válnak azzal. Funkcionális képalkotó eljárásokkal arra mutattak rá, hogy valamennyi kognitív művelet, valamennyi kognitív feladat esetén, így a nyelvi feladatok esetén is, karakterisztikus, összetett aktivitási mintázat figyelhető meg a neokortex, tehát az agykéreg egész területén. Vagyis ezek a feladatok nem egy kisebb és meghatározott területre fókuszálódnak, hanem az agykéreg egész területén karakterisztikus, összetett aktivitási mintázatot jelenítenek meg. Petvizsgálatok azt is feltárták, hogy a normális egyetfejlődés alatt az, hogy a nyelvi feldolgozás milyen agyterületeken történik pontosan, illetve melyek azok, amelyek elsősorban részt vesznek ebben, az bizonyos mértékben módosulhat az idő előre haladtával. Ugyanígy az egyes mentális sérülések is arculatot válthatnak, például a Williams-szindróma. A Williams-szindrómás gyerekek például kezdetben rosszul beszélnek és jól számolnak, felnőtt korukra viszont ez a képességbeli mutató éppen megfordul, jól beszélnek és rosszul számolnak. A velünk született innát nyelvi modul létezésének tételét kérdőjelezi meg az agy jelentős szinaptikus plaszticitása is. Azoknál a nagyjából 10 éves kor alatti gyerekeknél, akik kiterjedt bal agyféltekei károsodást szenvedtek, a nyelv és a nyelvi műveletek a jobb féltekére lokalizálódtak, amire támaszkodva pedig ezek a fiatalok idővel épp olyan jól elsajátították anyanyelvüket, mint normálisan fejlődő társaik. Azok, akik a modularitás elméletet képviselik és tartják követendőnek, gyakran érvként hozzák fel a moduláris elképzelés mellett azt, hogy vannak olyan rendellenességek, amelyek viszont úgy tűnnek, hogy csak nyelvi területeket érintenek, ennek hátterében pedig nyilvánvalóan valamiféle nyelvi modul állhat. Itt szokták emlegetni például a diszlexiát, vagy az úgynevezett SLI-t, tehát a Specific Language Impairment szindrómát. Most az ezzel kapcsolatos érvek azonban mégsem perdöntő erejűek. Ugyanis ha az ilyen pusztán nyelvűnek tartott rendellenességek korképét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezek egyáltalán nem biztos korképek, bizonytalanok a tekintetben, hogy ezek tényleg csak nyelvi jellegű rendellenességek-e, vagy a háttérben állnak olyan átfogó kognitív sérülések, eltérések, amelyek közvetlenül nem jelennek meg olyan markánsan, mint a nyelvi feladatokban mutatott eltérések, de közvetve mindenképpen ott állnak a háttérben. Másrészt pedig, ha az ilyen szelektívnek tartott károsodásokat szimulációkkal elkezdjük modellálni, akkor azt tapasztaljuk, hogy az ilyen típusú rendellenességek azok nem csak zárt rendszereket feltételező szimulációkkal reprodukálhatók, azaz mesterségesen bemutathatók, hanem egyéb típusú nyitott rendszerekkel is, azaz ilyen elven is megmagyarázhatók ezek a sérülések. Hát ha nyelvi modulokat nem találunk, akkor talán szűkítsük a kérdést olyan irányba, ahogy a klasszikus modularitás elmélet is szokta szűkíteni. A klasszikus modularitás elmélet szerint ugyanis nem csak a nyelv áll önmagában egy autonóm struktúraként a kognitív rendszer egészében, hanem például több nyelvű beszélők esetében az egyes nyelvek is külön autonóm önálló rendszerekként működnek. Nézzük meg, akkor ilyen vonatkozásban tartható-e a modularitás elmélet. Hát a neurolingvisztikai mérések azok azt mutatják, hogy ilyen vonatkozásban sem igazán. Például Voxel alapú morfometriai mérésekkel, amit a képen is lehet látni, igazolták és bemutatták azt, hogy a kétnyelvűeknél megnövekedett sűrűségű a szürkállomány az egynyelvűekéhez képest. Mégpedig attól függő mértékben, hogy korai kétnyelvűségről van-e szó, vagy késői kétnyelvűségről, és hogy egyáltalán milyen ennek a nyelvtudásnak a szintje. Aztán mindezek mellett azt is bemutatták vizsgálatokkal, hogy egységes vérkeringési mintázat tapasztalható meghatározott annyi területeken, akkor, amikor a többnyelvek különböző nyelveket dolgoznak fel. Minden mellett számos pszicholingvisztikai teszt is arra mutat, hogy a többnyelvűek esetében a különböző nyelvek azok párhuzamosan működhetnek, és egymással interferenciába léphetnek, tehát nem teljesen autonóm, hanem legalábbis átfedő rendszerek. Egy képmegnevezéses kísérlet például erre ragyogóan rámutatott. A kísérletben a személyek azt a feladatot kapták, hogy egy monitoron megjelenő képet nevezzenek meg angolul. A kísérleti személyek angol-holland kétnyelvűek voltak. A kép megnevezése során azonban figyelemeltelenő szavakat használtak a kísérletvezetők. És azt találták, hogy ha figyelemeltelenő szó, amit használnak, a kép megnevezésének, a kép angol megnevezésének holland megfelelőjével valamilyen fonotaktikai hasonlóságot mutat, akkor a válasz, a kép megnevezése az késik, tehát a válasz látencia az hosszabb. Egy konkrét példával. Ha mondjuk a képernyőn egy hegy volt látható, akkor a kísérleti alanynak a montén hangsort kellett produkálni. Ezt a hangsort azonban sokkal később produkálta, abban az esetben, hogyha a holland berg hegyformához hasonló berm szegély elemet használták figyelemeltelenül szóként. És természetesen a különböző nyelvek párhuzamos aktiválódására a két, illetve több nyelvű üzemmódra utalnak a szociolingvisztika élőnyelvi szövegei is, az olyan nyelvi interferenciák, mint például az amerikai-magyar kétnyelvűeknél megfigyelhető ember-horse forma, ami nyilvánvalóan az angol mén férfiak, illetve a ménes, a lovakhoz kapcsolt ménes összekombinálása. Vagy a kimennek a tóhoz, fullnak around mondat. Szintén ilyesfajta kétnyelvű üzemmódról tanúskodik. Ha az egyes nyelvek esetében sem tartható a modularitás elmélet, legalábbis az empirikus eredmények ezt igazolják, akkor talán szűkítsük még tovább a kört. A klasszikus modularitás elmélet is így jár el, amikor nem csak azt feltételezi, hogy a nyelv az elmén belül önálló, az egyes nyelvek önállóak egymáshoz képest, hanem azt is, hogy egy-egy nyelv különböző alrendszerei, a grammatika, a lexikon, a fonológia, ezek is önállóak és autonóm módon működnek. Nézzük meg, hogy a nyelvi alrendszerek tekintetében beszélhetünk-e valamiféle moduláris elképzelésről. Hát a moduláris elmélet hívei ennek igazolására az úgynevezett grammatikai szó szelektív károsodását szokták fölhozni érvként. A grammatikai szók ugye abban térnek el a tartalmas szavaktól, amelyek fogalmakra, tulajdonságokra, cselekvésekre utalnak, hogy főként nyelvtani pozícionáló szerepük van, tehát például segédigék, kopulák és a többi. Úgy tűnik a kísérleti vizsgálatok alapján, mondják a modularitás elmélet képviselői, hogy ezek a grammatikai szók szelektíven károsodnak, azaz más típusú eltéréseket mutatnak, mint a tartalmas szavak. Ezt a jellegű eltérést azonban egészen másként is meg lehet magyarázni. Ha ugyanis tekintettel vagyunk arra, hogy a nyelvelsajátítás során, illetve később, a későbbi nyelvi tapasztalat szerzés során hogyan tanuljuk meg a szavakat, akkor ez a kísérleti eredmény mindjárt más megvilágításba kerülhet. A szavakat ugyanis nyilvánvalóan úgy tanuljuk meg, például a labda szót, hogy a labda szóhoz, mint akusztikus ingerhez és ennek megfelelő mintázathoz kapcsolódni fog egy vizuális inger és egy annak megfelelő vizuális mintázat, vagyis a labda képe reprezentáció formájában, egy tapintási mintázat, netán más típusú hangok mintázata, és ezek együttesen aktiválódnak a szó hallatán, és idéződnek fel bennünk bizonyos dolgok. Így nem meglepő, hogyha azzal kapcsolatban kísérleti eredményeket nézünk meg, hogy a szavak hogyan reprezentálódnak az agyban és milyen területeken, akkor azt látjuk, hogy a tartalmas szavak azok kiterjedten jelennek meg, reprezentálódnak az agyban, és egészen változatos mintázatokat mutatnak, attól függően, hogy milyen jellegű műveletet végzünk. Halljuk a szavakat, látjuk, azaz olvassuk a szavakat, mondjuk a szavakat, ne talán valamilyen új morfológiai formáját hozzuk létre. Na most ezzel szemben a grammatikai szavak azok másként reprezentálódhatnak, mégpedig fokálisabban, azaz egy meghatározott területre koncentrálódva. Ugyanis amikor a grammatikai szavakat sajátítjuk el, akkor a grammatikai szavak elsajátítása során nem kapcsolódnak a grammatikai szavakhoz olyan módon akusztikus, vizuális, tapintási és egyéb mintázatok, mint mondjuk a labdaszó esetében, hanem ezek funkcionális mintázatokként fognak reprezentálódni. Ezek a funkcionális mintázatok pedig nyilvánvalóan egy meghatározottabb és fokálisabb területen fognak megjelenni. És ebből adódóan, hogyha az agynak egy bizonyos része sérül, akkor ha tartalmas szóról van szó, mivel a tartalmas szavak kiterjedten reprezentálódnak az agy egész területén, a sérülés az csak egy részét illeti a szó reprezentációjának, tehát nem olyan feltűnő, mintha egy grammatikai szóról van szó, és a grammatikai szónak az a kisebb fokális területe az, ami éppen sérült. Ekkor sokkal markánsabban jelentkeznek a sérülések következményei. Mit lehet akkor a moduláris koncepció helyébe tenni? Mivel azt elvitatni nem lehet, hogy a nyelv szempontjából vannak kitüntetett agyi régiók, azt mondani, hogy itt teljesen szerteágazó a reprezentációk megjelenése, nyilvánvalóan nem lehet. Jól tudjuk, hogy a nyelv szempontjából kitüntetett terület mindenek előtt a broka area, a broka terület Paul brokáról elnevezve, illetve a Karl brokáról elnevezett Wernicke terület. A broka terület a beszéd produkcióhoz kapcsolódik, és a homloklebeny alsó-hátsó területén helyezkedik el. A Wernicke terület pedig a beszéd percepcióhoz kapcsolódik, és a halántéklebeny felső hátsó területét érinti, illetve a falilebeny felé közelítő részeket. Ebben az esetben tehát inkább valamiféle olyan koncepció képzelhető el, ami Mülleréhez hasonló. Müller ugyanis azt mondja, hogy az egyes élesen nem elhatárolódó területek a génállomány következtében valószínűsítve vannak egy bizonyos funkcióra, de aztán ezen a tanulás és a tapasztalatok bizonyos mértékig változtatnak. Ez a változás teret enged a heterogenitásnak, és annak, hogy ne csak meghatározottan azon a területeken koncentrálódjanak nyelvi műveletek, hanem egy bizonyos meghatározott területen domináns legyen ezeknek a nyelvi műveleteknek a jelenléte, de természetesen az agy más területei is érintve legyenek. Azaz a plasztikus nyelvi mezők azok a rendszer egészébe vannak beágyazva. Müller rá is mutat arra, hogy például a broka terület hányféle funkcióban érintett, szemantikai, tonális és egyéb jellegű műveletekben. Ehhez hasonló tulajdonképpen az evolúciókutató Szatmári Uras elképzelése is, aki egyenesen nyelvi amőbákról beszél. A nyelvi amőbák azok olyan rugalmas és mozgékony plasztikus mezők az agyban, amelyek döntően, de nem kizárólagosan a nyelvi funkciókért felelősek, és bizonyos sérülések esetében alkalmazkodva a sérülésekhez egy bizonyos téren belül, tehát egy bizonyos határon belül, ezek elmozdulnak, kiterjednek, összehúzódnak, és úgy mozognak metaforikusan, mint egy amőba. Tulajdonképpen így ahhoz az elképzeléshez jutottunk, ami Carl Milos Smith nevéhez köthető, mégpedig a modularizáció elképzeléséhez. Carl Milos Smith szerint ugyanis nem eleve adott és velünk született modulok vannak, hanem ezek csak valószínűsített területek, amelyeket aztán a tanulás egyre inkább megerősít, tehát nem egyből modulokkal kell számolni, hanem fokozatosan kialakuló modularizációval. Kármilov Smith azt feltételezi, hogy a modularizáció egy idő után véget ér, és egészen határozott és zárt rendszerekhez juthatunk el, de ezt talán az előbbi kísérletek nem igazolják. A kiinduló pont viszont mindenképpen tartható. Ebben a keretben tehát a reprezentációk azok osztottak lesznek, a nyelvi reprezentációk is nem egy meghatározott területre lokalizálódnak minden esetben, párhuzamos nyelvi műveleteket engednek meg, az olyan területek pedig, mint például a broka terület vagy a Wernicke terület, ezek a nyelvi konvergencia zónáknak tekinthetők csupán, ahol azoknak a neuronoknak a száma nagyobb, amelyek a nyelvi műveletekért lesznek felelősek. No, ha így képzeljük el a nyelvnek az agyban, illetve a kognitív rendszerben való strukturálódását, akkor nyilvánvaló, hogy innátizmussal nem számolhatunk, amely ugye a moduláris elmélet szerves velejárója. Kérdés, hogy az innátizmussal szembenállónak tartott tabula rasa elméletet kell akkor képviselnünk. Vagyis azt, hogy a baba, mintha üres lappal kezdené el életét, azaz mindent újszülöttként a nulláról tanulna meg. Nyilvánvaló, hogyha a kísérleti eredményeket figyelembe vesszük, akkor ilyesfajta tabula rasa koncepcióval sem számolhatunk. A kísérleti eredmények ugyanis arra mutatnak, hogy már a magzatok is tanulnak, mégpedig a 32.-36. hét tájékáról már agykérgi válaszreakciók vannak bizonyos nyelvi ingerekre, amelyek kívülről a környezetből érkeznek a magzatvizek keresztül. Ezek a mérések azt mutatják, hogy már a magzatok elsajátítják anyanyelvük prozódiai és intonációs mintáit. Ilyen értelemben pedig, ha magzati tanulással számolunk, akkor a születést valamiféle kognitív szempontból meghatározó határvonalnak tekinteni teljesen önkényes lépés. Müller is azt mondja, hogy a kétértelmű környezet meghatározó vonásai azok gyakorlatilag már magzatkortól kezdve érvényesülnek. Ilyen értelemben tehát tabula rasa elmélettel épp úgy nem kell számolnunk, mint ahogy innátizmussal sem. Tulajdonképpen mind a két kérdésfelvetés a magzati tanulás tükrében már önmagában is problematikus lesz. A morfoszintaktikai tudás az, amit Noam Chomsky velünk született innát modul létezésével magyaráz, az egyébként is megmagyarázható másképp, velünk született szintaktikai modul nélkül is. Ha ugyanis a magzat már magzati korban elsajátítja anyanyelve prozódiai intonációs mintáit, akkor ez tulajdonképpen nem más, mint egy kombinatorikus minta. Mégpedig a hangsúlyviszonyokról, illetve a dallam hanglejtés görbéiről információkat szolgáltató kombinatorikus minta. A későbbi kísérletek csecsemőkkel azt mutatják, hogy éppen ezekre a kombinatorikus mintákra, a prozódiai és intonációs ívekre alapozva tanulja meg aztán a baba anyanyelve fonotaktikai mintáit, egy még aprólékosabb kombinatorikus mintát. Ezt aztán összekapcsolva a kontextussal, a szituációval újabb kombinatorikus minták révén szavakat sajátít el, ahonnan pedig egyenes az út statisztikai tanulás útján a morfoszintaxishoz. Ha tehát a Chomsky-féle moduláris elmélettel szemben inkább így képzeljük el a nyelv ontogenezisének megszerveződését, akkor mindent egybevéve végül egy háló struktúrához juthatunk. A különböző ingerekre reagáló neuronok egyidejű tüzelése olyan mentális kapcsolatokat hoz létre, amelyek a nyelvi tudást hordozzák, majd a nyelvi tapasztalatok gyarapodásával ezek egyre kiterjedtebb hálórendszert alkotva alapul szolgálnak aztán ahhoz, hogy a további nyelvi ismeretek már ennek a hálónak a szerves részévé válva sajátítódjanak el. Ez a konnekcionista szerkezet, ez a hálószerkezet ugyan erősen emlékeztet az agy neuron hálózatára. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a hálómodellünkben, mivel ez egy kognitív hálómodell, a csúcspontok azok nem neuronok, hanem úgynevezett mikrojegyek, amelyek tulajdonképpen neuronok és nyelvi reprezentációk közti különböző komplexitású egységek, elemek, amelyek maguk is hálókapcsolatokkal vannak összekötve. Így ez a modell tulajdonképpen biológiai kognitív vonatkozásban sem más, mint egy metafora, bár kétségtelen, hogy van némi materiális vonatkozása is. Tisztán nominalista, azaz fizikai nézőpontból persze a nyelvi szerveződés szempontjából minden a neuronok közti kapcsolatokon múlik. Az ennél magasabb szintű jellemzés pedig csak helyes közelítés lehet. A nyelvről adekvát módon és a nyelv folyamatairól adekvát módon beszélni azonban mégsem lehet úgy, hogy leírjuk, hogy hanyas sorszámú idegsejtek milyen sorrendben aktiválódtak. Ahhoz, hogy magukról a folyamatokról mondjunk valamit, egyszerűsítenünk kell egy modell révén, mégpedig egy olyan adekvát modellben kell egyszerűsítenünk, amely épp a lényegi jegyeit emeli ki ennek a szerkezetnek. Így jutunk tehát a hálóhoz. Ebben a hálóban nyilvánvaló, hogy már ténylegesen nem moduláris struktúraként tudjuk megjeleníteni a nyelvet. Egy ilyen hálóban ugyanis a nyelvi komponensek egymással és más természetű reprezentációkkal, tehát vizuális, tapintási és egyéb ingereknek megfelelő reprezentációkkal is összefonódnak, ezáltal pedig az elme egészébe beágyazódó dinamikus nyelvstruktúrát alkotnak, és így szervezik meg a kognitív rendszer egészét. Az is világos, hogy az itteni hálókapcsolatok az egyes reprezentációk között azok mindig motiváltak lesznek, soha nem véletlenszerűen alakulnak ki. Ebben a felfogásban tehát, ha kifejezetten nyelvi elemekről szólunk, akkor egészen biztos, hogy nem beszélhetünk úgynevezett funkciótlan variánsokról, amelyről gyakran a fonológiában szoktak például beszélni, amikor fakultatívan választható fonéma variánsokról szólnak, vagy a grammatikákban, amikor funkciótlan variánsnak minősítik mondjuk a vedret és a vödröt. Ebben a rendszerben egyáltalán nem lesz véletlen, hogy a beszélők mikor mondanak vedret és mikor vödröt. A hálókapcsolatok motiváltsága fogja ezt meghatározni. Ez a hálóstruktúra már csak azért is előnyösnek látszik a nyelv kognitív rendszerének bemutatására, mert számot tud adni a gyors nyelvi produkcióról és percepcióról. A hálóban ugyanis, mivel elemi szintű, közvetlen kapcsolatok vannak, nem pedig egymástól elszigetelt alrendszerek, közvetve összekapcsolt relációról van szó, a háló modellben lehetségesek a párhuzamos nyelvi műveletek. Míg egy modulokból, zárt modulokból álló rendszerben párhuzamos nyelvi műveletekkel nem számolhatunk, csak azzal, hogy a grammatikai modul elvégzi a szükséges műveletet, a lexikon megint csak, a fonológia megint csak, és ezek a műveletek aztán egy központi feldolgozó segítségével adódnak össze, és ezután történhet meg a produkció vagy a percepció, tehát a sebessége az lényegesen lassabb lehet, ilyen esetben a produkciónak és a percepciónak, mintha hálómodellel számolunk. Egyébként a modulok létét már logikai szempontból is megkérdőjelezi az, hogy az egyes almodulokkal számolva mindenképpen kell feltételeznünk egy központi feldolgozót. Abból ugyanis, hogy egy neurológiai rendszer közvetít két másik rendszer között, egyáltalán nem következik az, hogy ezek az alrendszerek önmagukban és autonóm módon képesek működni. Ha például a premotoros terület közvetít a prefrontális tervek és a motoros terület között, ez nem jelenti azt, hogy maguk ezek a területek önmagukban is képesek lennének bármiféle viselkedést kiváltani, ezek csak is együttesen eredményezhetik azt a viselkedést, amely aztán a beszédprodukcióban vagy a beszédpercepcióban megnyilvánul. A velünk született innát nyelvtani struktúrák nem egyeztethetők össze a nyelv prototipikus alapú szerveződésével sem. A kognitív pszichológiai kísérletek ugyanis arra mutatnak, hogy a csecsemőknél már prototípus alapon szerveződnek meg az egyes fonotaktikai minták, aztán ennek megfelelően a szavak és minden más egyéb. A moduláris elképzelés a fokozatosan alakuló és rugalmas prototípusokkal nem tud elszámolni, hiszen itt eleve adott és rögzített fix struktúrákat feltételezünk. A hálószerkezet viszont eléggé rugalmas ahhoz, hogy tulajdonképpen a minták, a prototípusok, azok magukból a hálószerkezetből adódóan szerveződjenek meg, és ebből váljanak ki aktuálisan. A reprezentációk ebben az esetben ugyanis nem másak, mint a hálókapcsolatok súlyozott átlagai. Azok lesznek az igazán markáns prototípusok, amelyeknél erősek a hálókapcsolatok. A gyengébb prototípusok, kevésbé meghatározó minták pedig azok lesznek, amelyeknek gyengébb a hálókapcsolatok. A prototípusok ráadásul ebben az esetben nem elvont nyelvi egységekre hivatkozva szerveződnek meg, tehát nem valamiféle absztrakt algebrai képletekkel számolva, hanem a konkrét esetek alapján, azaz a statisztikai tapasztalatok alapján. ebben a rendszerben az egyedi és az általános között nem lesz olyan éles dihotomikus különbség, mint amit a klasszikus nyelvészet feltételez, például a lángparol, kompetencia, performancia és egyébek kapcsán, hanem itt az egyedi és az általános között pusztán a kapcsolatok erősségének mértékében, tehát a fokozatban lesznek eltérések. Mindenből logikusan következik, hogy ez a hálómodell bizony nem bináris szabályokkal, egyértelműen rögzített szabályokkal dolgozik, hanem mintákkal, azaz tulajdonképpen analógia alapon működik és statisztikai úton formálódik. Ebből pedig az következik, hogy szükségszerűség helyett, ami a szabályokat jellemzi, inkább csak valószínűségi támpontokkal számolhatunk. A szabályok és minták között ugyanis a következő a különbség. A szabályok azok mindig egyértelmű és bináris műveletek. Vagyis, ha a szabályok végbemeneteléhez szükséges feltételek mindegyike teljesül, akkor a szabály végbe megy. Ha pedig a szabály végbemeneteléhez szükséges feltételekből egyik sem, vagy csak egy nem teljesül, a szabályok nem fognak végbe menni. Tehát itt vagy végbe megy egy művelet, vagy nem megy végbe. Köztes út nincsen. A minták viszont éppen a két bináris végpont közti státusokat jelenítik meg egyfajta skála révén. A minták attól függően, hogy melyik prototípus lesz az erősebb, erre vagy arra fogják húzni a műveleteket, egyes beszélők esetében erre, más beszélők esetében arra, és az, hogy ezek a műveletek aztán a későbbiekben hogyan fognak alakulni, attól is fognak függeni, hogy az egyének milyen újabb statisztikai tapasztalatokat, nyelvi tapasztalatokat szereztek, melyik végpontját erősítik meg az adott mintának, melyik prototípushoz húzzák inkább az adott nyelvi formát. Ebből adódóan a hálómodellben minél markánsabb két csúcspont összetartozása, annál valószínűbb, hogy egyik csúcspont aktiválni fogja a másikat. Az azonban, hogy egyik csúcspont biztosan is szükségszerűen aktiválja a másikat, azaz, hogy a kapcsolaterősség 100% legyen, elviekben elképzelhető lenne, a gyakorlatban azonban sohasem. Tehát a minták alapján működő nyelvi rendszer a szabályok egyértelműségét, 100%-os végbemenetelét vagy nem végbemenetelét nem érheti el. Egy konkrét példán. Bármilyen sokszor tapasztaljuk, írja Nálnai Bence, hogy egyszerre tűnik fel a vihar, illetve a villámlás. Ha Shakespeare Vihar című drámájáról beszélünk, akkor mégsem feltétlenül fog aktiválódni a villámlás reprezentációja elménkben. A moduláris elképzelés, ha ilyen szempontból nézzük, akkor már csak azért sem lehet adekvát, mert olyan minden vagy semmi típusú kognitív műveletekkel jár a szabályok feltételezése révén, amelyek nem igazán adhatnak számot a nyelvszerkezet változási folyamatairól. Erről tanúskodnak például a sérülések mentális jellegzetességei. Ha ugyanis egy moduláris rendszer sérül csak egy helyen, akkor az egész rendszer összeomlik, teljes egészében működőképtelenné válik. Ha viszont egy konnekcionista rendszer sérül valamelyik pontján, ez még nem vezet teljes összeomláshoz, a háló éppen maradt részei tovább működhetnek, aztán majd statisztikai tapasztalatok mentén megerősödve adott esetben korrigálhatják is ezt a sérülést. Ezt lehet látni különböző jelenségeken, amikor például az amnézia tüneteit vizsgáljuk és szimuláljuk egy modellel, akkor a hálószerkezet leépüléséhez hasonló jellegzetességeket találhatunk. De ugyanez érvényes fordítva is, nem csak a háló leépülése, hanem a háló kiépülése szempontjából. Ha ugyanis a moduláris elmélet alapján modulok képülésével számolunk, és nem háló képülésével, akkor nem lehet például megmagyarázni azt, hogy a többnyelvűek esetében miért függ össze a nyelvek kognitív-biológiai összetartozása azzal, hogy korai vagy késői két nyelvűről van szó, hogy egyáltalán milyen szintű a nyelvtudása az egyének, illetve hogy mennyi ideig tanulta az adott nyelveket. Márpedig a kísérleti eredmények alapján azt láttuk, hogy ezek bizony korrelációt mutatnak. Hasonlóan nem lehetne megmagyarázni moduláris alapon, hogy miért van az, hogy a passzív szókincsünk mindig nagyobb, mint az aktív. A moduláris elmélet alapján ugyanis egy szót vagy ismerünk, azaz plusz, vagy nem ismerünk, azaz mínusz. Azaz vagy tudjuk produkálni, illetve percipiálni, vagy nem tudjuk. A válaszadások időben nem igazán térhetnek el ilyen szempontból egymástól. A mindennapi életben viszont azt tapasztaljuk, hogy számos olyan szó van, amit mi magunk nem használunk, de ha halljuk, akkor megértjük. Ha ezeket aktiválnunk kell, azaz rákérdeznek ezekre a szavakra, az viszont mégis időt vesz igénybe, hiszen ezek csak passzívan rögzítettek az elménkbe. Ha viszont a többnyelvűség jelenségének magyarázatára, illetve a passzív és az aktív szókincs mennyiségi mutatóinak eltéréseire a hálómodell alapján keresünk magyarázatot, akkor egy konnekcionista szerkezetben ezek a jelenségek mindenképpen megmagyarázhatók, mégpedig a hálókapcsolatok erősségével. Nyilván egy korai kétnyelvű esetében a hálókapcsolatok, amelyek a két nyelvet interferálják, összekötik, sokkal erőteljesebbek lesznek, mint egy késői kétnyelvű esetében, illetve az aktív és a passzív szókincsünk esetében az aktívan, rendszeresen használt szavaink, tehát a statisztikailag sokat előforduló szavaink, azok erősebben lesznek beágyazva, erősebb hálókapcsolatokkal a rendszerben, míg a passzív szókincsünk azok gyengébb hálókapcsolatokkal kötődnek a rendszer egészéhez. Ezek a jelenségek ugyanakkor mégsem meglepőek. Lássuk be, hogyha a szabályok és a minták tulajdonságait figyelembe vesszük, akkor ki lehet jelenteni, hogy változás csak minta alapú rendszerben lehetséges. A szabályok ugyanis egyértelműek, nincsen lehetőségre az egyének arra, hogy bármi miatt megváltoztassa egyik vagy másik bináris műveletet. A minták viszont a statisztikai tapasztalatok mentén formálódhatnak, alakulhatnak, elhajolhatnak egyik vagy másik irányba. Az, hogy a szokásos grammatikáink úgy tűnik mégis összhangban állnak a nyelvi adatokkal, azaz meg tudják jeleníteni szabályok és kivételes formák kettősségével azt a szókészletet és a hozzájuk tartozó nyelvtani műveleteket, amelyek aztán a beszédprodukció adataival egyeztethetők. Az mindössze abból adódik, hogy vannak a grammatikai prototípusok minták között egészen markáns minták, olyanok, amelyek akár szabályoknak is láthatnak. Ha ugyanis a mintákat és a szabályokat egymáshoz akarjuk viszonyítani, vagyis mondjuk a mintából, a minta alapú rendszerből mindenképpen egy szabályos, szabálytalan kettősségbe építő rendszert akarunk fölépíteni, akkor gyakorlatilag a minta alapú skálán ott kell meghúznunk egy vonalat, ahol a két végpont között az átmenet tapasztalható. Így megállapíthatjuk, hogy bizonyos formák, amelyek inkább a minta egyik végpontjához húztak, mivel teljesítették az adott műveletet, akkor szabályosnak tekinthető, bizonyosak pedig, amelyek ez alól kivételnek látszanak, rendhagyónak. Ezért van az, hogy gyakorlatilag minden szabály alapú grammatikában együtt a föl kell, hogy tűnjenek a kivételek, különben nem lehet összeegyeztetni a nyelvtanok adatait a tényleges empirikus adatokkal. Persze probléma akkor van, hogyha a minták átmenetei nem olyanok, mint itt látszik, hanem mondjuk a minták jobban szólnak mind a két irányban. Ez esetben a nyelvtanírónak több rendhagyó formát kell fölvennie a grammatikájába ahhoz, hogy egyezzen az adatokkal az a grammatika kép, amit ő fölvázol. Így gyakorlatilag, ha szabályalapú grammatikát akarunk írni, kivételek nélkül nem tudjuk ezt megtenni, és mindig annyi kivételt kell megjelenítenünk a rendszerben, amilyen mértékű az adott természetes nyelvi prototípusnak a szabályoktól való elhajlása. Az tehát, hogy a klasszikus grammatikák szabályalapon közelítik meg a nyelvtant, és így írják le, és még egyezést is mutatnak adott esetben az empirikus adatokkal, ebből adódik, és nem pedig abból, hogy szabályalapú lehetne a nyelvünk. Ennek tükrében egyébként meglehetősen erősen megfogalmazottnak és jelentéktelennek is tűnik az az érv, amit a moduláris elképzelés képviselői gyakran hangoztatnak a statisztikai tanulással, illetve az ehhez kapcsolódó mintaalapú nyelvvel kapcsolatban. Azt mondják ugyanis a moduláris elképzelés képviselői, hogy kétséges, hogy statisztikai alapú tanulással meg lehet tanulni, el lehet sajátítani egy reguláris nyelv mondattanát, vagy általában grammatikai szabályait. Azt azonban nem is kell föltételeznünk, hogy ilyeneket sajátítunk el. A kísérleti adatok sokkal inkább azt mutatják, hogy minta alapon dolgozunk, és mintákat sajátítunk el, nem szabályok elsajátítására törekszünk. Így az ilyesfajta kérdésfelvetések helyett inkább az lehetne egy kutatási téma, hogy miért térünk el a szabályoktól, és milyen preferenciák mentén, milyen mutatók mentén térünk el ezektől. Ennek a magyarázatára pedig nyilvánvalóan egy olyan dinamikus modell látszik alkalmasnak, ami kontextusfüggő, kontextusává ágyazott, és a változás az bele van kódolva. Ennek pedig a hálómodell tökéletesen eleget tesz. Nyilvánvaló, hogy egy hálóban, ha csak egyetlen hálókapcsolatot megmozdítok, azzal az egész háló meg fog mozdulni, bizonyos részei jobban, halkásabban, bizonyos részei kevésbé. Aki gyerekkorában pókhálót szőtt és belenyúlt kifeszítve egy ujjával, az ezt világosan tapasztalhatta. Ez a modell tehát teljesen dinamikus, és a prototípusok folytonos alakulásához, átszerveződéséhez teljes mértékben igazodik. Ez viszont meg fogja kérdőjelezni a klasszikus nyelvészetből Saussure-nek az úgynevezett szinkrónia-diakrónia kettősét is, olyan értelemben, hogy ebben a modellben állapot nem létezik, csak változás, azaz egy minden folyik, minden változik, panterei elvű nyelvvel találkozhatunk itt sokkal inkább. Az is egyértelmű, hogyha ez a háló állandóan változik, hiszen ha egyetlen kapcsolat megmozdul, mozdul bele a többi kapcsolat is mozdul, és ezek aztán állandó mozgásban tartják a rendszert, akkor itt nem elszigetelt változási mechanizmusok fognak végbe menni, hanem láncváltozások, azaz egymással szorosan összefüggő változások. Ezek megint csak el fognak térni a klasszikus nyelvtani leírásoktól, ahol általában egy mondattani vagy egy szóalkotási műveletnek csak szintaktikai, illetve morfológiai okait föltételezik, de azt nem, hogy ennek hátterében például fonológiai, szemantikai és egyéb kontextuális minták is állhatnának. Azt is világosan lehet látni, hogyha a háló modellben ilyesfajta láncváltozások mennek végbe, éppen abból adódóan, mert ez a modell statisztikai alapon működik, akkor ez a háló modell teljesen összhangban lesz azokkal a változási jelenségekkel, amelyeket általában véve a nyelvvel sajátítás kapcsán tapasztalhatunk, ahogy balról az alsó ábrán látszik, ahogy általában a kognitív képességek, matematikai képességek, absztrakt gondolkodás és egyéb képességek változási mechanizmusainál tapasztalhatjuk, és ahogy a közösségi értelemben vett nyelv változásainál szintén tapasztalhatjuk ezt. A statisztikai alapú rendszerek ugyanis mindig egy első görbét írnak le, ami az egyes változások mechanizmusait illeti. A statisztikai információk ugyanis egy idő után nem egyenes vonalú fejlődést és egyenletes fejlődést, vagy tanulást, vagy változást eredményeznek, hanem a statisztikai információk, mivel az elemi kapcsolatok komplexek, és komplexen mozgatják a rendszert, úgy kumulálódnak, hogy hirtelen változást fognak eredményezni, tehát az egyes hálókapcsolatok nem egyszerű matematikai módon adódnak össze, hanem hatványozódnak. Ezzel is teljesen összhangban látszik lenni a konnekcionista modell. A háló modell szempontjából az sem hátrányos, hogy ebben a modellben éppen abból adódóan, mert elemi szintű hálókapcsolatokkal számolhatunk, a változások azok nem ad-hoc módon és alkalmi jelleggel fognak föltűnni, hanem a változásra hajlamos pontok a rendszerben tulajdonképpen magából a modellből adódóan maguktól jelölnek ki. A markánsabb hálókapcsolatokból adódó prototípusokkal rokonságot mutató, de gyengébb hálókapcsolatokkal a rendszerbe beágyazott, a rendszerhez kötődő formák lesznek azok, amelyek gyengebb pontoknak minősülnek ebben a rendszerben, és könnyen változhatnak. Hétköznapi példákat számtalan alkalommal láthatunk erre. Az egyenlőre-egyenlőre keveredése, a helyiség-helyiség keveredése a fonotaktikai és némileg szemantikai átfedés miatt. A hasonló minták aztán prototípusváltást eredményeznek, hogyha bizonyos hasonlóságot mutató minták egyikét gyenge, másik tagját pedig erős hálókapcsolatok kötik a rendszerhez. Hogyha az ért, fér, kér, tér szavak fonotaktikai hasonlóságait megnézzük egy példán keresztül, akkor láthatjuk, hogy ezek fonotaktikai szempontból eltérő mértékben fognak egymáshoz hasonlítani, és eltérő mértékben fognak egymáshoz kötődni, ennek megfelelően fognak aztán működni egy hálórendszerben. Mindenből adódóan ebben a hálóban csak dinamizmussal számolhatunk, így megmagyarázatlan ugrások, megmagyarázatlan változások helyett motivált, a hálókapcsolatokból adódó, graduális, fokozatos változásokkal lehet számolni. Ebből pedig az következik, hogy a tanulás és a tudás, mivel folytonos a dinamizmus, nem két különböző dolog, hanem ugyanaz a dolog, csak más aspektusból nézve. A reprezentációt ugyanis az élerősségek hordozzák, a tapasztalatot pedig a csúcspontok. Jól látszik tehát, hogy az egyikhez és másikhoz kötődő tudás, illetve tanulás az nem fog elválni, hanem egy folytonos dinamizmust eredményez a nyelvi rendszer formálódásában is. Mindebből az is adódik, hogy immár nem csak a Saussure-i belső-külső dihotómia kettősségét, a Chomsky-féle moduláris elképzelést kell elvetnünk, és nem csak a Saussure-i szinkrónia-diakrónia kettős, de a klasszikus Lang-Parol, illetve kompetencia-performancia dihotómiát is. Ez a rendszer ugyanis előre rögzített, diszkrét szimbólumok és műveletek helyett mindig a rendszerből aktuálisan kiváló grammatikai prototípusokkal számol, és tulajdonképpen a folytonos dinamizmusból adódóan már a nyelvi egységeket is úgy jeleníti meg, hogy ezek egyfajta folyamatként értelmeződnek, nem pedig stabil egységként. Ebből viszont az a következtetés is adódik, ami megint csak szemben áll a klasszikus nyelvészeti elképzeléssel, hogy a nyelv az tulajdonképpen teljes egészében grammatika, hiszen folyton változik, folyton működik ez a rendszer. A lexikon grammatika az gyakorlatilag egy és ugyanaz, lexikon és grammatika nem válik szét egymástól. Nos, meg lehet, hogy ez a nyelvgrammatika, a grammatikával azonosított nyelv hátterében a hálókoncepcióban a klasszikus nyelvészeti közvélekedés számára még egészen elképzelhetetlennek tűnik. Mindazonáltal a kognitív pszichológiában már egészen régóta készítenek olyan szimulációkat, amelyek azt mutatják, hogy a nyelv az egészen valószínűen háló alapon szerveződik, és így kell elképzelnünk a grammatika felépítését is. Egyik ilyen szimuláció, híres szimuláció, McVinnynek és munkatársainak modelle 1989-ből. McVinny és munkatársai arra vállalkoztak, hogy német gyerekek anyanyelvtanulását szimulálják, mégpedig a német névelőknek a derdi dásznak a különböző fülnevekhez való kapcsolását. Ezért elkészítettek egy hálót, amelynek különböző inputokat adagoltak tanuló mintaként. Ezeket az inputokat úgy adagolták, hogy a főnevek, azok, amelyeket tanuló mintaként használtak, azok előfordulási gyakoriságukban megegyezzenek a természetes német nyelvben tapasztalható előfordulási gyakoriságukkal. A hálónak pedig az volt a feladata, hogy a különböző fonotaktikai mintákat, amelyeket bemutattak a hálónak, szemantikájával együtt, ezeket társítsa a megfelelő derdi, das artikulusokkal, névelőkkel. Miután a háló ezt megtette, azután ismertették a hálóval a helyes válaszokat, a szimuláció az beállította úgy a kapcsolaterősségeket a helyes válaszok függvényében, hogy ez a továbbiakban számára a teljesítménye szempontjából a lehető legoptimálisabb legyen, azaz gyakorlatilag elkezdett hálókapcsolatokat kijelölni a névelők és főnevek, főnevek és főnevek és névelők között hangalakjukkal és jelentésükkel együtt. A tanító fázist követően azt tapasztalták, hogy a háló 98%-ban képes volt kiválasztani az elvárt névelőt. A rendszer általánosítási képességét is tesztelték, így a régi névszókat új esetszerepekben mutatták be a hálózatnak. Az újabb próba során pedig a hálózat, így már még bonyolultabb formájában, 61%-os pontossággal, míg az ismeretlen főnevek nemét is meg tudta jósolni. Az ismert, ám új esetszerepekben bemutatott névelőket pedig 92%-ban. Tehát nagyon jó volt ennek a hálónak a teljesítménye. Amellett szól az is, hogy minden bizonyal háló elven épülhet föl a nyelvünk grammatikája, hogy a hálószimulációban a konnekcionista rendszer épp úgy hibázott, ahogy az a német gyerekeknél a nyelvelsajátítás során tapasztalható. Azaz a háló épp olyan túláltalánosítási hibákat követett el, mint ahogy a német kisgyerekeknél is lehet látni. Például a D névelőt hajlamos volt kiterjesztetten használni ez a hálózat, vagy pedig hajlamos volt túláltalánosítani azt a jelenséget, hogy a kl kezdetű főnevek azok rendszerint hímneműek. Ez tehát egészen jól mutatja azt, hogy a háló rendszerek állhatnak a nyelv grammatikájának hátterében. Annak ellenére, hogy a hálószimulációk ilyesfajta eredményei meglehetősen impozánsak, a moduláris elmélet képviselői ezzel kapcsolatban mégis két egymással összefüggő kritikai érvet szoktak megfogalmazni. Azt mondják, hogy azáltal, hogy a konnekcionista modell a gyakoriságot egyedüli rendszertani magyarázó elvként kezeli, hiszen ez egy statisztikai alapú működő rendszer, túlbecsüli az egyszerű gyakorisági frekventatív mutatók szerepét. Másrészt pedig kiemelik rendre kritikaként, hogy a konnekcionista modell bizony jól használható fonológiai, morfológiai jelenségek szimulálására, de a szintax is nem lehet vele szimulálni, azaz mondattani műveleteket nem lehet a nyelvelsajátítás folyamatához hasonlóan modell keretében megjeleníteni. Ezzel kapcsolatban a következő ellenvetéseink lehetnek. Egyrészt, éppen abból adódóan, mert a feltételezett hálónk nem önmagában és izolált rendszerként áll, hanem beágyazódik a kognitív kontextus egészébe, ami pedig a társas kontextus egészébe fog beágyazódni, hiszen a nyelvi tapasztalatainkat közösségünkből szerezzük, nem pedig valamiféle laborban tanuljuk a nyelvet. Szóval azáltal, hogy ez a háló társas kognitív kontextusába ágyazódik be, nem egyszerűen objektív gyakorisági mutatókkal kell számolnunk, hanem úgynevezett szubjektív frekvenciával. Azaz, bizonyos inputok azok nem egyforma mértékben és egyforma jelentőséggel fognak részt venni a háló kapcsolatainak átformálásában, hanem olyan szubjektív szorzóik lesznek, amelyeket egy-egy nyelvi jelenséghez társított attitűdbeli eltérések, tapasztalatok adnak meg. Kitől hallottam, mikor hallottam, szimpatikus volt-e az, akitől hallottam, nem volt szimpatikus, milyen gyakran hallom ettől, milyen gyakran hallom attól, és a többi, és a többi. Tehát az objektív gyakoriság helyett úgynevezett szubjektív frekvenciával kell számolni. Ez a szubjektív frekvencia pedig, mivel társas kontextusába van beágyazva, társas kognitív kontextusába, ez nem egyszerűen egy önmagában álló statisztikai gyakorisági mutató lesz, hanem egy komplex mutató, egy komplex hányados, amely a rendszer működésének valamennyi tényezőjét, valamennyi vonását meg fogja jeleníteni. Ha pedig ilyen szubjektív szorzókkal számolunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a szintaxis modellezéséhez csak úgy, mint a gyerekeknek, a számítógépnek is szüksége lenne olyan társas és kognitív beágyazottságra az inputok formájában, ami aztán egy olyan bonyolult statisztikai komplexitású szerkezetet, mint a mondat megjelenítene. A gyerekek a mondatokat társas kognitív kontextusukba ágyazva tanulják, tehát eseményekkel, szituációval és minden egyébben összekapcsolva. Ez pedig óriási segítség a szubjektív statisztikai mutatók kialakítása szempontjából. Ezt viszont géppel egyszerűen az adatok mennyisége miatt, technikai korlátokból adódóan nem lehet szimulálni, vagy legalábbis meglehetősen nehézkesen, és erre jelenleg még a számítógépek teljesítménye nem képes. Tehát a nagy statisztikai komplexitásból adódó technikai akadályok azok, amelyek annak hátterében állnak, hogy a hálómodell nem tudja jelenleg még a szintaxist szimulálni, nem pedig abból adódik ez a sikertelenség, hogy az alapkoncepció lenne rossz. Köszönöm szépen a figyelmet!